A múlt előadásnak ott lett vége, hogy a csillapítatlan, illetve a csillapítatlan az már volt régebben, csillapított rezgések témaköréből vették azt az esetet, amikor a relatív csillapítás értéke az kicsi, tehát egy alatti érték volt, és akkor ott bevezették, ugye az általános megoldás is szerepelt, és bevezették ugye a relatív csillapítás fogalmát, a logaritmikus dekrementumot, és ehhez kapcsolódóan már egy példát csináltunk a gyakorlatokon is. Tehát akkor ma innen kéne folytatni, hogy megnézzük azt a két esetet, ami még kimaradt, hogy mi a helyzet akkor, amikor a relatív csillapítás értéke 1, akkor hogyan néz ki az általános megoldás, valamint megnézzük azt az esetet, amikor a relatív csillapítás értéke nagyobb, mint 1, akkor túlcsillapított rezgésről beszélünk, és ebben az esetben is megnézzük az általános megoldást, valamint egy példát is fogunk erre nézni, a lengőajtó példáját. Tehát ezzel kezdjük ma, azután majd szó kerül a száraz súrlódással csillapított rezgésekről, és remélhetőleg sikerül elmondani a legfontosabbakat a gerjesztett rezgések témakörében, az erőgerjesztett rendszerekről. Tehát akkor... Ugye akkor továbbra is a csillapított rezgésekről fogunk beszélni. Ugye megnézték azt az esetet. Jó, hát talán írjuk le akkor először is, hogy ennek hogy nézett ki a differenciál egyenlete, tehát m-szer x két pont plusz k-szor x pont plusz s-szer x egyenlő nulla alakú egyenletet kellett megoldani. Itt ugye feltételezve egy exponenciális próbafüggvényt, ami úgy nézett ki, hogy A-szor E ad lambda T. Le lehetett vezetni a karakterisztikus egyenletet. Ugye ez úgy nézett ki, hogy lambda négyzet plusz 2D alfa-szor lambda plusz alfa négyzet egyenlő nulla, és ennek a karakterisztikus egyenletnek volt a lambda 1-2 megoldása az, hogy mínusz d alfa plusz mínusz alfászor gyök alatt d négyzet mínusz 1. És akkor az az eset szerepelt a múltkori előadáson, amikor a d relatív csillapítás értéke kisebb 1-nél. Ugye ez volt az előző előadáson, és akkor ma azt az esetet fogjuk megnézni. Először, amikor a D értéke 1, tehát a B eset, valamint lesz egy C eset is, amikor a D az nagyobb, mint 1. A D egyenlő 1 esetet nevezzük kritikus csillapításnak, vagy ilyenkor kritikus csillapításról beszélünk, ilyen a D nagyobb egy esetén pedig túlcsillapított rezgésről beszélhetünk. Tábla le. És akkor nézzük meg. Tehát ugye a B esetben, amikor a D értéke 1, akkor ugye a két karakterisztikus gyök az mínusz d alfa lesz, és ugye itt most mind a két gyök megegyező, tehát az általános megoldásban az egyik konstans meg kell szorozni az idővel, és így fog kijönni a következő általános megoldás, hogy xt az egyenlő, ugye C egyszer E ad lambda 1 T plusz C2-ször T-szer E ad lambda 2 T. Igen, tehát akkor ezt ugye egy kicsit rendezve fölírhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az általános megoldás úgy fog kinézni, hogy C1 plusz C2-ször T szorozva az E ad mínusz D alfa T-vel. Jó? Hogyha ezt ábrázoljuk, ugye akkor azt fogjuk látni, hogy a kezdeti feltételektől függően a C1, C2 értéke kiszámítható, és például abban az esetben, hogyha a kezdeti feltételt úgy választom meg, hogy ezt egy kicsit följebb húzom megint, katedrába. Tehát a kezdeti feltétel mondjuk legyen az ábrázolás az, hogy az X a nullában az nulla, tehát ez lesz az X tengely, ez a T tengely. Ugye ebből az következik, hogy akkor a ide visszahelyettesítve, hogy a C1 az nulla, és ha az X pont értéke a nullában az valamilyen V0 sebesség, ugye akkor ezt is az egyszer differenciált egyenletbe visszahelyettesítjük, akkor azt kapjuk itt, hogy igen, tehát a C2 fog megmaradni, illetve mínusz C1-szer alfa. És ez ebben az esetben akkor pedig a C2-t adja. Tehát ezzel a kezdeti feltétellel tudnánk rajzolni ugye egy ilyen nullából induló egyenest, mondjuk ennek a függvényrésznek, tehát az ábrázolására, és hogyha az exponenciális függvényt, amivel ezt meg kell szorozni és ábrázolom, az valami ugye ilyesmi lenne, így, és a kettő, tehát ez lesz az E ad, ugye a D értéke az 1, tehát akkor ez az E ad mínusz alfa T lesz itt, ez a C1 plusz C2-ször T, és a kettőnek az eredője az valami olyasmi, hogy tehát egy ilyen csillapodó rezgést kapunk, és ez lesz gyakorlatilag, majd később fölrajzolom gyorsan ugye az összes megoldást, amit végig fogunk nézni, ez lesz a leggyorsabban csillapodó megoldás ebben az esetben. Egy másik eset ugye a túlcsillapított rezgésnek az esete. Ilyenkor egy icipicit más lesz a megoldás, de továbbra is, tehát ugye ebben az esetben már két valós gyökről beszélünk, és a későbbiekben is már két valós gyöke lesz ennek az egyenletnek, tehát továbbra sem beszélünk ugye már rezgésről, tehát ezt itt egy kicsit ilyen macska körmök közé is teszem. És a C eset az, amikor a D értéke nagyobb egynél, ugye ekkor a karakterisztikus gyökök, a lambda 1, lambda 2, az mínusz D alfa, plusz-minusz, és akkor alfászor d négyzet mínusz 1 a gyök alatt, és a megoldás akkor ennek az értelmében az úgy fog kinézni, hogy xt az egyenlő, és akkor hát itt most megint inkább azt írom, hogy valami a1-szer E ad mínusz D alfa plusz alfászor D négyzet mínusz 1 a gyök alatt, és ez az egész szorozva T-vel, plusz ugye A2-ször, és a lambda 2, tehát akkor A2-ször E ad mínusz D alfa mínusz alfászor D négyzet mínusz 1 a gyök alatt, és szorozva T-vel. Ugye ezt összevonhat, ugye mind a kettőből ki tudjuk emelni az E ad mínusz D alfát szorzóként, tehát az XT függvény az úgy fog kinézni, hogy E ad mínusz D alfa T szorozva A egyszer E ad alfászor D négyzet mínusz 1 a gyök alatt szorozva T plusz A kettőször E ad és mínusz alfászor D négyzet mínusz 1 a gyök alatt szorozva T-vel, és gyakorlatilag ugye ez a megoldás függvény, ugye itt észre lehet venni, hogy ezek a tagok a koszinusz és szinusz hiperbolikus függvényekkel is felírhatók, ugye ez lenne ez a megjegyzés, amit ide közbe fogok szúrni, ugye hogy a szinusz hiperbolikus x az úgy néz ki, hogy e ad x mínusz e ad mínusz x per 2, és a koszinusz hiperbolikus x függvény az úgy néz ki, hogy e ad x plusz e ad mínusz x per 2. És akkor, hogyha azt a megoldást keressük, ami valami ehhez hasonló, akkor fölírhatjuk például azt, hogy a C1-szer a CHX plusz a C2-ször az SHX, majd ebből egy ilyen alakú összefüggés lesz. Ugye akkor azt úgy lehetne kifejezni, hogy ugye a CH-ban is, tehát a koszinusz hiperbolikusban is, és a szinusz hiperbolikusban is itt van az E ad X, és akkor ebből lesz egy olyan, hogy C1 plusz C2 per 2 ször E ad X, ha ezt ki akarom fejezni, és a koszinusz hiperbolikusban itt van minusszal, itt meg plusszal az E ad mínusz X, tehát akkor ez C1 mínusz C2 per 2 ször E ad mínusz X. Jó, tehát ez ennek az analógiájára a megoldás függvény az most fölírható úgy, hogy az XT az legyen egyenlő E ad mínusz D alfa T-szer, és akkor ugye látszik, hogy ezek a, ez nem, tehát az A1 meg az A2 amplitúdó az most nem pont ugyanaz, mint itt ez a C1 meg C2, de az A1-el és A2-vel, tehát így van összefüggésben, ahogy itt levezettem. Tehát most itt is C-t használtam, tehát akkor itt megint C-t használva, C1-szer koszinusz hiperbolikus mondjuk gamma T plusz C2-ször szinusz hiperbolikus gamma T alakba fölírható, csak az a különbség, hogy akkor most itt gammának nem az alfászor gyök alatt 1 mínusz D négyzetet neveztem el, hanem az alfászor, tehát az alfászor D négyzet mínusz 1-et hívjuk most gammának. Tehát ugye ez nem keverendő össze, és akkor ebben az esetben pedig így fog kinézni a megoldás. Itt is bekeretezem ezt a végeredményt. Tehát, és akkor ezt is itt ábrázolhatjuk. Úgy is le fog csúszni, de azért fölhúzom egy darabigt, hát aki bírja ott fönt. Hát és akkor ezt is ábrázolhatjuk, tehát és ez az időtengely, ide ábrázolom az XT megoldást, és ugye a szinusz hiperbolikus az valamilyen ilyen alakú függvény lenne, a koszinusz hiperbolikus, tehát ez lesz akkor az SH gamma T, a koszinusz hiperbolikus akkor az innen 1-től fog indulni, és az is valami hasonló. Ez a CH gamma T. És például abban az esetben, hogyha a kezdeti feltétel olyan, hogy a C1 állandó értéke mondjuk kisebb, mint nulla, akkor valami ilyesmi alakú megoldást lehet kapni, hogyha ezt a szorzat függvényt szeretném ábrázolni, tehát ez lesz akkor az XT függvényünk, és amiért ezt a kettőt de szerettem volna egymás mellé rajzolni, az az, hogy itt látszik, hogy itt lehet egy darab előjel váltás például, tehát ugye, és ebben az esetben ez a függvény viszont lassabban csillapodik. Tehát ugye a kettő között az a különbség, hogy itt lehet egy előjelváltás, és ez egy kicsit lassabban csillapodik. És akkor, hogy ezt megpróbáljuk összefoglalni, hogy miért is csillapodik ez lassabban, belső táblán egy kicsit föl, akkor ezt egy megjegyzés jelleggel ide fölírom, hogy ha ezeket a karakterisztikus gyököket a lambda komplex számsíkon ábrázolom, és ugye ide tesszük az imaginárius részt, ide pedig a valós részt, akkor ezek a gyökök egy darabig aznak körében fognak mozogni. Ugye a csillapítatlan esetben a két karakterisztikus gyök az egyszer ide, egyszer pedig ide esne. Tehát ezek a pontok felelnek meg annak az esetnek, amikor nincsen csillapítás. Aztán, hogyha van valamilyen csillapítási érték, akkor ezek balra tolódnak. Itt lesz a lambda 1 és a lambda 2, és ugye ez a meccés, ez a valós rész, azaz a mínusz d alfa. Ugye az, hogy mennyire vagyunk balra a képzetes tengelytől, az mutatja meg a csillapításnak a mértékét. És ezek után ugye elképzelhető egy olyan eset, hogy a két gyök az itt éppen egybeesik, és itt az van, hogy a lambda 1 az egyenlő a lambda 2-vel, és ezek után pedig, ugye ez volt ez az eset, tehát mind a két gyök az egyforma távol van a negatív irányba a képzetes tengelytől. A második, a C eset, amit ma beszéltünk, abban az esetben pedig a gyökök ugye ott vannak legfölül, ugye a mínusz d alfához képest balra, illetve attól egy kicsit jobbra helyezkednek el. Tehát a lambda 1 gyök, ugye a plusszal adódik hozzá egy pozitív száma, az a mínusz d alfához, tehát akkor az jobbra tolódik, és ezzel átellenesen itt lesz a lambda 2 gyök. És a csillapodás mértékét ugye az határozza meg, hogy valamelyik gyök az mennyire van távol a képzetes tengelytől, tehát ezért mondtam azt, mivel ez a gyök, ez közelebb kerül, ez ugyan távolabb van, tehát lesz olyan komponens, ami hamarabb lecsillapodik, de a lambda 1-nek megfelelő tag, az pedig lassabban, tehát ez lesz a leggyorsabb csillapodáshoz tartozó pont, és akkor innentől kezdve a gyökök így szétválnak. Jó? Tehát ez a magyarázata annak, hogy odaírtam idézőjelbe, hogy lassabban csillapodik. És hát a túlcsillapított esetre, ami példát szoktunk mondani, az a lengőajtónak a példája. És hát vagy ez lehet akár ugye kritikus csillapítású is, attól függ, hogy hogyan, jól vagy rosszul van adott esetben behangolva a lengőajtónak a csillapító szerkezete. Ugye ott az a cél alapvetően, hogy minél gyorsabban becsukódjon az ajtó, ne kezdjen el lengeni, tehát a lehető leggyorsabban záródjon be. Tehát ehhez kellene az, hogy ugye a D relatív csillapítás értéke 1 legyen. Na most egy ilyen modellt föl lehet erre rajzolni, hogy itt van a fal. Egy kicsit nagyobb talán, jobb lenne. Ez most ugye egy mechanikai modell lesz. Itt a falon belül elhelyezkedik a zsanér, amit most egy R-sugarú körével fogok itt jellemezni. Tehát ez lesz egy ajtópánt, vagy zsanér. Ennek a körívnek a sugara R. Ez itt maga a fal. És ugye a zsanéron itt van az ajtó. És itt folytatódik a fal. Tehát ez az ajtó. És képzeljük el ezt most úgy, hogy ezen a zsanéron át van vetve a működtető szerkezet, itt jelen esetben egy drót, amit megfelelően kapcsolódik ez a zsanérhoz, és ezt a végét itt rajzolok gyakorlatilag így egyben egy rugót, ami egy házba illeszkedik. Így, és ez a ház, ez ki van töltve ugye valamilyen csillapító folyadékkal, tehát lesz egy K csillapítási tényező, ami erre jellemző, és egy S rugómerevség, amely rugó a kötelet feszíti. És akkor ezt szimmetrikusan megrajzolom a túloldalra is. Tehát nagyjából így néz ki a mechanikai modell, amit vizsgálhatunk. Legyen egy O pont ez a forgáspont, és vegyük az ajtónak a szélességét L-nek, és ez az S rugó, majd később mindjárt szólok róla, most már nem tudom odaírni, mert elhasználtam helyet, de ez egy előfeszített rugó, ami nem engedi, hogy ez a kötél ez meglazuljon. És ez egy egyszabadságfokú rezgőrendszer lesz az esetünkben, aminek a pozícióját, vagy a pillanatnyi konfigurációját kifejezhetjük a phi elfordulással, tehát a nyitási szöggel, vagy ezzel arányos lesz ugye ennek a csillapító és rugó együttes elemnek, tehát ennek a végpontnak valahogy az elmozdulása, amit majd le tudunk írni, hogyha ezt X-nek nevezzük, akkor ez ugye itt R-szer fi alakban lenne kiszámítható, tehát ténylegesen egy egyszabadságfokú lengőrendszerről van szó, és akkor az adatok pedig itt az M tömeg az 15 kg, az R sugár az 0,1 méter, ebben a példában az L távolság az 1 méter, és az S értéke az 1000 newton per méter. És akkor, hogyha ehhez rajzolunk egy szabad testábrát, akkor kiemelem ezt a zsanérral együtt az ajtót, ugye egy kitérített helyzetben, ekkor ugye a szög gyorsulást, azt a phi két pont fogja meghatározni, hogy ez a szög, ez itt a phi szög, és erre az O pontra szeretnénk majd fölírni egy nyomatéki egyenletet. Hát ugye, hogyha ezt a végét itt a rugónak húzzuk, illetve a csillapító is ebbe az irányba mozdul el, akkor itt lesz valamilyen FR rugóerő, plusz az FD csillapítóerő, ahol a rugóerőt azt ugye S-szer, a rugónak rugóvég elmozdulására van szükségünk, tehát azt felírtuk, hogy X, tehát S-szer, R-szer fi alakban lehet kifejezni, és a csillapítóerő ugye pedig a sebességgel arányos, az FD csillapítóerő akkor K-szor R-szer fi pont lesz emellett a konstrukció mellett. Én még nem fejeztem be az ábrát, Ugye erre az oldalra is kéne rajzoljak valamit, de itt lesz érdekes az, hogy elmagyarázzam, hogy ez a rugó itt előfeszített, mert ellenkező esetben ugye ennek a kötélnek itt nyomnia kéne ezt a tárcsát, ami gyakorlatilag a csillapító elem. Ugye ez pedig úgy lehetséges, hogy így gyakorlatilag, mikor az egészet összeszereljük, akkor itt egy statikus előfeszítő erőt alkalmazunk, tehát a rugók összehúzott állapotban vannak, és akkor, ahogy ez a vége, ez elmozdul, gyakorlatilag az folyamatosan lazítja a rugót, és akkor ez az erő is, amit ide be tudtam rajzolni, ez is FR plusz FD nagyságú lesz. Tehát itt amiatt, hogy van csillapító erő is, ez az előfeszítés ez nagyobb kell legyen, mint abban az esetben, hogyha nem lenne csillapítás. Tehát az látszik, hogy ha az O pontra írunk föl nyomatéki egyenletet, akkor ez a két előfeszítő erő ez itt kiesik, tehát csak ezekkel kell számolni, és ugye mind a kettő ezek közül R karon fog nyomatékot adni, tehát fölírhatjuk, hogy a teta O szor fi két pont az egyenlő mínusz kettőször, és beírjuk az FR plusz FD értékét is, tehát S szer R szer fi plusz K szor R szer fi pont. A teta O-t, ugye ezt most úgy tekinthetjük ebben a nézetben, hogy ez egy rúd, és akkor az 1/3 ML négyzet lesz az útpontra számított tehetetlenségi nyomaték erre a tengelyre. Tehát ezt kell megszorozni a fi két ponttal, és akkor plusz kettőször K szor R szer fi pont, plusz kettőször S szer R szer fi egyenlő nulla egyenletet kapjuk. Ugye, ahol itt ez 1/3 ML négyzettel való leosztás után a fi pont együtthatójaként megkapjuk a 2D alfát, és a fi együtthatója pedig az alfa négyzet lesz. Tehát innen ki lehet fejezni, hogy az alfa, akkor ezek szerint, ugye itt 1/3 osztunk, tehát 3-mal fogunk szorozni, az 6S szer R. Itt egy kicsit elkapkodtam ezt a dolgot, mert itt még lemaradt az R-rel való szorzás, és itt is R négyzetnek, meg itt is R négyzetnek kell szerepelnie. Ugye nyomatékot kell fölírni, nem erőt, tehát ezt az R-et itt lefelejtettem. És akkor ez 6S szer R négyzet osztva M szer L négyzettel, és ebből még gyököt vonunk. Tehát így kapjuk meg a saját körfrekvenciát, a csillapítatlan rendszernek a saját körfrekvenciáját. Ugye itt az adatok hogy néznek ki, tehát az S értéke az 1000, akkor az 6000, az van szorozva 1/100, tehát akkor az 60, és a 60-at el kell osztani a 15-tel, tehát az 4 gyök 4, az 2 radián per szekundumnak adódik, és ugye úgy szeretnénk megválasztani a K csillapítási tényezőt, hogy itt leggyorsabb csillapodást el tudjuk kérni, tehát egy kritikus csillapítás legyen. Ebből az következik, hogy a 2D alfa az 6K szor R négyzet per ML négyzet alakba kell, hogy ki tudjuk számolni, és innen a K értéke az 2, ugye a D az itt 1, tehát akkor ott marad a 2 alfa ML négyzet, és azt kell elosszuk a 6R négyzettel. És hát itt a számadatok olyanok, hogy ha ezt valaki kiszámolja, akkor ide 1000 newton szekundum per méter nagyságú csillapítási tényező fog kiadódni. ki. És akkor a maradék időben áttérek a száraz súrlódással csillapított rezgésekre. Tehát itt most minden esetet végigvettünk. A következő témakör az a száraz, zárójel Coulomb. Rezgések. Ugye egy valós rendszerben ezek a csillapító hatások, tehát a száraz, Coulomb típusú csillapítás, valamint ez a viszkózus csillapodás, ez egyszerre jelenik meg. Mi most külön-külön tárgyaljuk őket, de valóságban ezek azért mindig egyszerre lépnek fel. De ennek a modelljét, ezt ugye úgy lehet felrajzolni, hogy feltételezzük, hogy van egy rugalmas elem, amit az S merevséggel jellemzünk, van az M tömeg, és ez egy érdes felületen csúszik. Azt, hogy ez a felület érdes, azt ilyen dupla vonalkázással fogom jelölni, és ide írjuk, hogy a súrlódás az most ebben a példában nem hanyagolható el, és az X elmozdulást választjuk leíró koordinátának. Tehát tulajdonképpen ugye a Coulomb súrlódásnál arról van szó, a jól ismert modellje az így néz ki. Hát ez a, mondjuk, hogy a legegyszerűbb száraz súrlódási modell, ami ugye egyszer azt feltételezi, hogy a felületeket összeszorító erő és a súrlódó erő az egymással egyenesen arányos. Ezt még nem Coulomb mondta ki, hanem előtte Amonton. Aztán utána szintén Amontonnak volt egy másik törvénye, hogy a súrlódó erő az független a felületeknek, tehát az érintkező felületeknek a nagyságától. Tehát gyakorlatilag a Coulomb súrlódás az egy pontszerű érintkezést feltételez ilyen értelemben. És aztán ugye, ami Coulomb törvénye volt, az az, hogy a súrlódási tényező, vagy a súrlódó erő, az pedig akkor független lesz a sebességtől. Tehát úgy néz ki a súrlódási modellünk, hogy ugye itt lesz a sebesség, itt lesz a súrlódó erő, és ugye ez a szignum függvény fogja megadni a súrlódást, mégpedig úgy, hogy itt műször Fn, vagy n, itt pedig mínusz műször Fn nagyságú. Azaz, ugye, ha megrajzoljuk itt a szabad test ábrát, akkor itt van az M tömeg, ugye ebbe az irányba gyorsul. Hát ebben a példában, hogyha a gravitációs erő az így hat, és egyedül az okozza az összeszorító erőt, pedig ugye ez nem feltétlenül szükséges, de mondjuk ebben az esetben itt az M-szer G erő működik, és ezzel tart ellen az Fn támasztó erőit. A rugó visszafelé húzza, tehát van egy Fr egyenlő S-szer X nagyságú rugóerőnk, és ugye a sebessége is ilyen irányú ennek a testnek, és ezzel ellentétesen hat a súrlódó erő, Fs, amit ugye Coulomb után nagy C-vel is szoktak ilyen esetben jelölni. És akkor a leíró differenciál egyenlet az úgy fog kinézni, hogy m-szer x két pont, az egyenlő, ugye mínusz s-szer x, és mínusz c, amit tovább írhatunk ugye úgy, hogy az mínusz s-szer x, és a c helyére pedig beírhatjuk, hogy az mínusz signum, tehát SGN X pont, szorozva a műszer enszer G-vel. Na most, hogyha ezt átrendezzük a szokásos alakba, tehát akkor enszer X két pont plusz S-szer X az egyenlő, mínusz műszer enszer G-szer signum X pont. Jó? Tehát azért hagytam meg a jobb oldalon ezt a tagot, ami ugye láthatólag egy nem lineáris tag, itt is elég erősen látszik ez a nem lineáris jelleg, mert bár nem lineáris az egyenlet, ugye de szakaszonként egy-egy féllengés idejére ismerjük a sebességnek az irányát, tehát ez a signum x pont, ez hol egy, hol pedig mínusz egyet ad eredményül, és ilyen esetben ugye ez egy inhomogén másodrendű közönséges differenciál egyenletet ad, amely egyenletnek egyébként a megoldása, ez teljesen analóg módon történik azzal, mint amikor a gravitáció hatását vizsgálták, tehát az is egy inhomogén másodrendű közönséges differenciál egyenlet volt. Tehát tehát azt lehet ilyenkor csinálni, hogy meg szeretnénk találni azt a standard alakot, amit szoktunk használni, akkor ez x két pont plusz ugye az s per m helyére beírjuk azt, hogy az alfa négyzetszer x, és ezen az oldalon pedig, ami itt az együtthatóban van, ezt a műszer m-szer g-t, azt mínusz f0-szor alfa négyzetszer alakba írjuk föl, ezzel ez mínusz f0-szor alfa négyzetszer signum x pont. És akkor az f0-nak ugye az a fizikai jelentése, hogyha ez a súrlódó erő, ez egy aktív erő lenne, akkor az f0 adná meg ezen aktív erő hatására a rugónak a deformációját. Tehát ez a fizikai szemléletes kép, ami ezen választás mögött van. Tehát az F0-át azt úgy fejezhetjük ki, hogy az műszer M-szer G per alfa négyzet M. Tehát ugye így írom le, akkor visszakapom ezt az alakot. És az M-mel egyszerűsítve marad itt az, hogy műszer G per alfa négyzet, majd az alfa négyzetet visszaírva, hogy az S per M, azt kapjuk, hogy ez itt műszer M-szer G per S, azaz ugye C per S. Tehát, hogyha ez a súrlódó erő, ez egy aktív erő lenne, akkor ezt elosztjuk a merevséggel, akkor megkapjuk ezt a statikus deformációt. Tehát ez az F0, ez egy ilyen képzeletbeli statikus deformáció tulajdonképpen. És hát akkor ehhez, tehát akkor azt látom, hogy most már itt nem nagyon van időm a szünet előtt, de a kezdeti feltétel, az, amivel majd ezt vizsgálni fogjuk, az legyen az, hogy hogy valamilyen kitérített helyzetből ezt majd nulla kezdő sebességgel elengedjük, tehát akkor az x pont a nulla helyen, az pedig legyen nulla. Jó, és nem tudom, hogy most meddig tudok esetleg eljutni. Tehát még talán az első féllengést azt fölírnám, hogy utána tudjunk jobban haladni. Azt mondja, hogy ugye az első féllengés az a nulla kisebb egyenlő t kisebb, mint t per 2 szakaszon lesz. Ebben az esetben ugye a lengés egy kitéríteném, és akkor visszafele kezd el mozogni, tehát a signum x pont az mínusz 1, tehát ilyenkor az x pont az kisebb, mint az x pont t, az kisebb, mint nulla, ugye ebből a signum x pont, akkor a az első féllengés alatt mindig mínusz 1 lesz, és a megoldandó egyenlet az úgy fog kinézni, hogy x két pont, ugye plusz alfa négyzet x, az egyenlő f0-szor alfa négyzet. És akkor erre mondtuk azt, vagy mondtam azt, hogy ez egy inhomogén egyenlet, és ugye megjegyzés, hogy lásd a gravitáció hatását. És egy inhomogén egyenletnek ugye a megoldását, azt a homogén rész általános megoldása, plusz az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása, XPT alakban keressük. Ugye itt a homogén egyenletnek az általános megoldását, azt már korábban a csillapítatlan rendszerekből jól tudjuk, hogy az C1-szer koszinusz alfa T, plusz C2-ször színusz alfa T, és szükségünk lenne még ennek az egyenletnek egy partikuláris megoldására, ami most nagyon egyszerű. Ugye, hogyha az x helyébe valami konstans, vagy az x partikuláris helyébe egy konstanst helyettesítünk, akkor az x két pont az nulla. Itt meg azt kapom, hogy alfa négyzetszer ez a megoldás az egyenlő f0-szor alfa négyzet, vagyis ez a megoldás ez az f0. Tehát azért lett ilyen módon megválasztva ez az együttható, hogy ezt ilyen egyszerű alakba lehessen felírni. Tehát akkor itt egyszerűen plusz f0 lesz, és amit ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy és ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon különbözik ugye a viszkózus csillapítással rendelkező lengőrendszernél, hogy a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciája jelenik meg a megoldásban, tehát attól, hogy kulomsullódással csillapodik egy rezgés, a saját körfrekvenciája nem változik meg. Tehát a frekvencia nem változik, tehát ez egy fontos jellemző. És akkor még nagyon röviden, hol a külső táblám, itt van, még nagyon röviden írjuk akkor föl azt, hogy az x a nulla helyen ugye az x nullal volt egyenlő, és ez a továbbiakban akkor behelyettesítve ez úgy fog kinézni, hogy ez c1 plusz f0, ahonnan a c1 konstanst ki lehet számolni, hogy az x0 minusz f0, és a deriváltat, hogyha nézzük a nulla helyen, ennek nullának kell lenni, és ugye, hogyha ezt deriválom, ebből színusz lesz, és a nulla behelyettesítése után az eltűnik ez a tag, ha a színusz deriválom, abból koszinusz lesz, és a nulla behelyettesítése után 1 lesz, illetve még ugye a belső függvény deriválásából még egy alfát kapunk, tehát ez C2-ször alfa, ez pedig egy konstans érték, tehát ez sem fog itt szerepelni, innen pedig az fog kijönni, hogy a C2 ebben az ilyen indítás mellett az nulla lesz. Így az első fél lengésre jellemző megoldás az úgy fog kinézni, hogy az XT az egyenlő, ugye C1, az az x0 minusz f0 szor koszinusz alfa t plusz f0. Tehát ugye ez akkor érvényes, amiből kiindultunk, hogyha a nulla kisebb egyenlő t kisebb t per 2 időintervallumon oldjuk meg ezt a fenti egyenletet. És akkor a szünet után onnan fogjuk folytatni, hogy megcsináljuk ezt a második féllengésre, harmadik féllengésre, és így tovább, és egy szabályszerűség fedezhető fel akkor. És azt szeretném kérni, hogy tudom, hogy 5 perccel tovább tartottam, de lehet, akkor kezdjük el negyedkor, mert a következő, azért sietek ennyire az anyaggal is, mert a következő előadás az elmarad, és szeretném azt, hogy ma olyat is tudjak mondani, ami már a házi feladathoz szükséges lesz, és ezt a holnapi nap mindenki meg fogja kapni a házi feladat kódját is, hogy el tudják kezdeni ezt megoldani. Jó, köszönöm szépen a türelmet! De most folytassuk onnan, hogy ugye megnéztük azt, hogy a megoldást, ugye szünetben volt kérdés, de akkor még egyszer kiemelem és összefoglalom. Tehát ugye, hogy itt egy inhomogén differenciál egyenletről van szó, és a megoldást úgy kell keresni, hogy keressük a homogén egyenletnek, tehát az x2 pont plusz alfa négyzet x-nek, x egyenlő nullának egy általános megoldását, és akkor ehhez keressük az inhomogén egyenletnek egy darab partikuláris megoldását, és a kettő együtt fogja megadni az összes megoldást. És akkor ugye itt úgy kerestük meg a partikuláris megoldást, hogy azt tételeztem fel, hogy a partikuláris megoldás az konstans. Mert látható az egyenleten, hogy ezen feltételezés ki fogja elégíteni az egyenletet. Tehát ugye, hogyha az xp konstanst visszahelyettesítem, akkor az xp két pont az nulla lesz, és akkor alfa négyzetszer xp az egyenlő f0 szor alfa négyzet írható föl, és akkor innen megkaptuk, hogy az xp, tehát a partikuláris megoldás az f0. És a homogén résznek a megoldását az pedig már a csillapítatlan rezgésekből ismertük. És akkor megállapítottuk, hogy a frekvencia nem változik meg, és fölírtuk egy adott kezdeti feltétel esetén, hogy hogyan néz ki a speciális megoldás. És gyakorlatilag most ezt fogjuk folytatni, hogy a második féllengés ugye, amikor a t per 2 és a t között van az idő, akkor ugye ebben a féllengésben ugye pozitív sebessége lesz a vizsgált testünknek, tehát az x pont t az végig nagyobb, mint nulla, ugye amiből az következik, hogy a signum x pont az egyenlő 1, és ugye a megoldandó egyenletünk ebben az esetben úgy fog kinézni, hogy az x két pont plusz alfa négyzet x az egyenlő mínusz f0 szor alfa négyzet. Ugye ez semmi különleges dolgot nem jelent számunkra. Az általános megoldás akkor most az előzőek alapján egyértelmű, hogy úgy fog kinézni, hogy a C1-szer koszinusz alfa t plusz C2-ször színusz alfa t, ez lesz a homogén egyenletnek a megoldása, tehát ugye ezt letakarva, ez itt nullával egyenlő esetben, és akkor keressük a partikuláris megoldást, ez pedig akkor lesz, hogyha az x helyére a mínusz f0 konstanst helyettesítem, tehát a partikuláris megoldás itt mínusz f0. Jó? És akkor talán még azt nem mondtam el, hogy ha ezt megnézzük, ezt a megoldást, hogy mi jött ki, gyakorlatilag az látszik, hogy mintha az f0 körül, tehát az f0 körül, mint egyfajta egyensúlyi helyzet körül, az x0 mínusz f0 amplitúdóval következne be az első féllengés. Itt pedig, ugye a második esetben el fog tolódni ez az egyensúlyi helyzet idézőjelben, ami körül kell nézni a rezgést. És akkor határozzuk meg itt is a kezdeti feltételeket, amivel ezt meg kell oldani. Tehát a kezdeti feltételek ebben az esetben, ugye ez az x-et, ugye itt a kezdeti időpillanat, az a t per 2, tehát ebben a helyzetben kell ismernem a megoldást, de ugye ez pontosan, hogy az előző megoldásba visszahelyettesítek, akkor fogom megtudni, hogy hova jutott a rendszer, tehát azt kell ide betenni. Ugye ez úgy fog kinézni, tehát lehet, hogy ezt még jó lett volna ez előtt fölírnom, még mielőtt az új x függvényt definiálom, tehát az ugye még oda vonatkozik. Tehát az úgy fog akkor kinézni, hogy az x, ugye a t helyére beírom azt, hogy az 2 pi per alfa, tehát itt lesz a 2 pi per 2 alfa ezek szerint, tehát az x-et kell megnézni a pi per alfa helyen, ugye a pi per alfa helyen itt behelyettesítek, akkor ott a koszinusz pi, a koszinusz pi az mínusz 1 lesz, és ebből itt azt fog kijönni, hogy akkor mínusz x0 plusz 2f0 lesz a következő Tehát akkor csak azért, hogy egy kicsit kijavítsam a sorrendet, tehát hogy a nulla kisebb egyenlő t kisebb, mint t per 2 megoldásba helyettesítve. Jó, tehát ez így jött ki, ez az érték. És ugye mivel félengésről van szó, itt éri el megint itt egy szélső érték van, és ott a sebesség az megint csak nulla lesz. Jó, és akkor ezekkel a kezdeti feltételekkel kell megoldani ezt az egyenletünket, amit itt kaptunk megoldásként. Tehát egy pillanat, azt nézem, hogy mit sikerült ide írnom. Tehát azt mondja, hogy igen, tehát most viszont ebbe az egyenletbe helyettesítem a t per 2-t, ugye a kezdeti feltételek azok megvannak az előző szakasz végén kiszámolva, de most a következő szakasznak is az eleje a t per 2 időpillanat, tehát akkor most ebbe az egyenletbe kell helyettesítenem azt, hogy az x a t per 2 helyen, az ott is x a pi per alfa helyen, és ebből itt most az adódik, ugye, hogy mínusz c1, mínusz f0. És ez a mínusz c1, mínusz f0 egyenlő ezzel a kezdeti feltétellel, azaz ez tovább egyenlő mínusz x0 plusz 2f0-ával. Azaz a C1-et minden ki tudom fejezni úgy, hogy mondjuk ezt áthozom a jobb oldalra, és mindent átviszek egyébként meg a bal oldalra, tehát akkor az úgy néz neki, hogy az X0 mínusz 3F0. Ez lesz a C1. És az X pont, ugye a T per 2 helyen, teljesen, ez most is nulla, és akkor az előzőekhez hasonlóan, ugye a deriválásnál itt most mindegy, hogy plusz f0-val vagy mínusz f0-val nézem, tehát ebből meg az következik, hogy a c2 az nulla. És így föl tudjuk írni, hogy az xt a második féllengésre, a speciális megoldás, ez úgy fog kinézni, hogy c1, az az x0 mínusz 3f0 szorozva koszinusz alfa t mínusz f0-val. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a lengés a mínusz f0 körül képzelendő el, és az amplitúdó az pedig fél lengésenként kettő f0-val csökken. Ugye? Tehát az amplitúdókat, hogyha egymás után teszem, akkor ezek egy számtani sorozatot fognak alkotni. Jó, tehát ez a különbség, hogy mivel itt két F0-val csökken, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Coulomb-súrlódásnál a csillapodás az lineáris határoló vagy burkoló görbék között képzelendő el. Ugye, míg a viszkózus esetben ugye azt láttuk, hogy ez exponenciálisak voltak ezek a burkoló görbék. Tehát ez egy lényegi különbség. És akkor ennek alapján, csak ezt tudom, már nem lehet fölírni, nem baj, átjövök ide. Tehát azt lehetne mondani, hogy akkor egy, ha ezt egy amplitúdónak nevezem el, tehát A-szor valami koszinuszos kifejezés, akkor az AN az A1 mínusz n mínusz egyszer F2, F0, és akkor az N egyenlő 1, 2, 3, tehát így állítható elő mindig az egy-egy fél lengéssel rákövetkező amplitúdó. Tehát, hogyha ezt föl szeretnénk rajzolni, akkor legyen ez itt az X-tengely, ez itt az időtengely, és mivel egyszer a plusz F0, egyszer pedig a mínusz F0 körül kell nézni a lengéseket, ezért ide behúzom a plusz F0 és a mínusz F0 vonalakat, tehát ez az F0, ez itt a mínusz F0, és tekintsük azt, hogy nem tudom, hogy működök-e, úgy tűnik nem. És itt, hát ez még most úgy kellett, igen, nem. Igen, igen, haló. Ajaj. Hát jó, úgy tűnik, hogy elment, akkor ez vagy hallani valamit? Nem tudom, én az előbb nem hallottam semmit. Megpróbálok olyan hangosan beszélni, ahogy tudok. Tehát ugye arról van szó, hogy fél lengésenként, tehát behúzok egy-egy függőleges vonalat, ezek fogják reprezentálni a fél lengéseket. Valahogy így, tehát ez lesz itt a T per 2, ez itt a T, ez itt a 3, T per 2. Ugye ez itt a 2T, és akkor valamilyen X0 kezdeti kitérésből, ugye vízszintes érintővel, nulla kezdősebességgel kell ábrázoljuk a rezgést, és azt beszéltük meg, hogy kezdetben a plusz F0 körül ezzel az amplitúdóval fog kialakulni egy fél lengés, tehát gyakorlatilag ezt a távolságot kell innen még egyszer lemérnem, tehát ezt ide még egyszer, és ez lesz a következő, ahova egy fél lengés után megérkezünk. Aztán a következő fél lengés az pedig a mínusz F0 körül zajlik le, és akkor itt is megkeresem ennek a felét, és ezt a távolságot, ami itt a kijelölt új amplitúdó, és a... Tehát akkor itt ebben az esetben ugye ez lett itt az A1, ez lett itt az A2, és ez lesz itt az A3 amplitúdó, amit ki lehet számolni. Majd a következő féllengés az ismételten, ugye az F0 körül történik, és innen ezzel az amplitúdóval ide vissza kell jöjjek, tehát ez a következő féllengésnek a végeredménye, és abban a pillanatban, amikor ezzel a rajzolással beérek ebbe a két F0 sávba, amit bizonytalansági sávnak vagy zónának nevezünk, akkor továbbiakban nem tud létrejönni rezgőmozgás, ugyanis ez az F0, ez pontosan ugye azt fejezi ki, hogy az F0 az C per S, ugye azaz ebben az esetben, hogyha az X az kisebb, mint a C per S, akkor az S-szer X kitérés az kisebb lesz a surlódó erőnél, és már nem képes a rugó ugye megmozdítani még egyszer a tömeget, tehát ilyenkor ez letapad és megáll. Tehát itt vízszintesen folytatódik tovább, és itt következik be a megállás. Ugye, tehát akkor ez egy megint másik fontos különbség a viszkózus csillapítású rezgőrendszerekhez képest, hogy ott ugye elvileg az idők végezetéig csillapodik a rezgés, itt viszont van egy határozott idő, egy véges időintervallum, amikor ez megáll. És itt is esetleg egy, a kettőt összefoglalva, ami ilyenkor példaként szokott szerepelni, az a, mondjuk a mérleg esete, tehát Stépán Gábor jegyzetében ez úgy szerepel, hogy parizer mérése. És akkor ebbe az a példa, hogy a hentesnél, meg a felvágottas pultnál, hogy szeretik, hogy a jó nagy lendülettel rácsapni a mérlegre a mérendő árut, aminek az lesz a következménye, hogy a valós súlyánál a mérleg mindig egy kicsit többet fog mutatni. Nem sokkal, de mondjuk 1000 vásárlásnál már észrevehető mennyiségben többet fog mutatni. Ha viszont meg szépen finoman helyezünk rá valamit a mérlegre, akkor mindig egy kicsit kevesebbet fog mutatni, pontosan ennek a bizonytalansági zónának a következtében. Tehát akkor meg a vevő nyer. Tehát ezt úgy lehet nagyjából lerajzolni, hogy mondjuk a mérleg az így néz neki. Itt van a parizer, és akkor ugye a mérlegben van valamilyen rugalmas elem, van valamilyen csillapítás, és emellett még itt van a Coulomb surlódás is. És akkor ha itt szeretném megrajzolni, hogy ez hogyan néz ki, akkor nem ide, ide följebb rajzolom a tengelyt, ez lesz az időtengely, ez pedig az X elmozdulás. Ugye itt már látszik, hogy mind a kettő vegyesen megjelenik, tehát ugye mindig lesz benne szárazsullódás is, és ugye a mérlegeknél nyilvánvalóan az a cél, hogy minél hamarabb megálljon, tehát ilyen kritikus csillapítás közeli csillapítási tényezőre kell gondolni. És akkor annak ez a vonal, amit ide alulra berajzoltam, ez pedig itt ugye a deformációt, hát a súly alatt, tehát az M-szer G per S egyensúlyi helyzet lenne, és ennek a környezetében van ez a bizonyos bizonytalansági sáv, aminek a amire az F0-at használjuk, mint egy jellemző értéket, és hogyha nagy csillapítás mellett itt közel nulla, vagyis kis kezdősebességgel tesszük rá az árut, akkor ez az a vonal, amikor azt mondjuk, hogy a vevő nyer, ugye itt pedig az X pont az közel nulla, tehát szép finoman helyezzük rá. Hogyha jó nagy kezdősebességet, tehát oda csapva, akkor valami ilyesmi lesz a kezdeti érintő, és akkor ez át tud lendülni ennek a túloldalára, és valahogy így fog beállni. Ilyenkor pedig ugye a hentes nyer. Tehát csak egy picivel, ezen a bizonytalansági zónán belül, de ugyanez egy másik aspektusból, tehát a bizonytalansági zóna az pedig, ugye minden rendszerben van valamilyen száraz surlódás, ugye a hajtóművekben meg aztán pláne, és a robotoknál például ez a száraz surlódás az, ami alapvetően meghatározza a beállási pontosságukat például. Jó? Tehát akkor ez hiányzott még ebből a témakörből, és akkor a maradék időben el kell kezdjem a gerjesztett rezgéseket. Na most... Hát Hát itt legalább a megoldásig el kéne jutnom, és akkor a többit azt majd az órán, vagy a gyakorlaton felrajzolják. Ugye itt lényegében arról van szó, hogy sokfajta gerjesztő hatás létezik. Például ugye lehet beszélni tranziens gerjesztésről, amikor a gépek kibekapcsolása közben egy rövid időre valamilyen erőhatás, gerjesztő hatás éri a rendszert. Aztán lehet beszélni sztohasztikus gerjesztésről, például amikor a jármű megy az úton, és onnan véletlenszerű gerjesztő hatások adódnak át a futóműre. Ugye akkor ezek olyan jellegű problémák, amiket alapvetően numerikusan lehet inkább vizsgálni, tehát ilyen analitikus megoldás nem nagyon létezik, illetve ugye a sztohasztikus gerjesztéseknél sztohasztikus differenciáljelenetekről beszéltünk, és akkor egy kicsit közelebb a mostani témához, ugye beszélhetünk periódikus gerjesztésről, például ugye a robbanó motoroknál is ciklusok vannak, és akkor valami periódikusan ismétlődik. Ilyenkor már, amikor egy periódikus függvényről van szó, akkor van némi remény ugye az analitikus kezelésre, mert Fourier sorfejtéssel a gerjesztő függvényt azt sorba lehet fejteni, és akkor az egyes tagoknak megfelelően a szinuszos vagy koszinuszos inhomogén részekre megoldást lehet keresni, és akkor eljutottunk oda, ami most a számunkra fontos, és ebben a fél évben lesz, az a harmonikus gerjesztés. Ez mondjuk jellemzően így az eddigi tanulmányok során a kiegyensúlyozatlan forgórésznél került szóba az, hogy valami periódikusan szinuszos vagy tisztán koszinuszos függvény szerint jelent egy gerjesztő hatást, és akkor ilyenkor lehet analitikus megoldást is találni a problémára. Tehát fölírom azt, hogy akkor most mi a harmonikus gerjesztésen belül például kiegyensúlyozatlan forgórész okozhatja. Tisztán szinusz vagy koszinusz függényekkel leírható, és ennek a modellje. Ezen belül is ugye megkülönböztetünk majd erőgerjesztést, meg útgerjesztést, és akkor a mai alkalommal elkezdem elmondani az erőgerjesztést. Jó, tehát az erőgerjesztés az pedig a modell, az úgy fog kinézni, hogy továbbra is itt van az M tömegünk, továbbra is van valamilyen S csillapítás, egy K S merevség, K csillapítás. Most ebben a modellben nem szerepel a Coulomb-súrlódás, ugye továbbra is egy X koordinátával írjuk le a helyzetet, viszont ami most változik, hogy itt egy F0 amplitúdójú, és mondjuk először koszinusz omega T periódikus gerjesztés, gerjesztő erő hat a rendszerre. Tehát ugye a gerjesztésnek a körfrekvenciája az az omega, és a gerjesztésnek az amplitúdója, az pedig az F0 erő amplitúdó. Hogyha itt ugye most ennek föl szeretnénk írni a differenciál egyenletét, akkor azt kapjuk, hogy M szer X két pont plusz K szor X pont plusz S szer X az egyenlő az F0 szor koszinusz omega T-vel. Tehát egy újabb egyenletet kaptunk, ami ugye egy inhomogén differenciál egyenlet, és a jobb oldal az periódikus függvénye az időnek. Na most ebben az esetben is, hogyha a standard alakot fölírjuk, akkor azt úgy tehetjük meg, hogy ez az x két pont plusz 2d alfászor x pont plusz alfa négyzetszer x az egyenlő, és a túloldalt az teljesen hasonlóan, mint az előbb, úgy fogjuk fölírni, hogy ez F0 szor alfa négyzet szer koszinusz omega t. És akkor megint nézzük meg, hogy mit jelent ebben az esetben az F0 értéke. Tehát ezt ugye úgy állna elő, hogy amit ugye a tömeggel való leosztás után itt F0 per M áll, és azt kell leosszuk még alfa négyzettel, tehát akkor itt M szer alfa négyzet szerepel, tehát az kis F0 értéke az nagy F0 per M alfa négyzet, és ez ebben az esetben, ugye, hogyha az alfa négyzet helyére pedig behelyettesítem azt, hogy az S per M, akkor itt az marad, hogy ez F0 per S, tehát ez is egy statikus deformáció. Abban az esetben, hogyha a gerjesztésnek a frekvenciája az nulla lenne, akkor ugye a koszinusz az 1, és azt mutatja meg, hogy ez a rugó, ez mennyire fog megnyúlni egy valamilyen F0, nagy F0 amplitúdójú erő hatására. Tehát ez megint egy statikus kitérés. Tehát ez a statikus deformáció, ha az omega nulla. Hát itt valahogy nem jó gazdálkodok a helyemmel, de majd akkor törlök táblát is, hát ha még annyira jut idő, nem tudom. És hát akkor ennek az egyenletnek megint elő kell állítanunk a megoldását, ugye lesz egy homogén rész plusz egy partikuláris rész. És a homogén résznek a megoldását azt jól ismerjük korábbiakból, tehát az X homogén az idő függvényében az valahogy úgy fog kinézni, ugye hát pontosan ugyanúgy, mint a csillapított, a diszkózus csillapítású lengőrendszernél, tehát feltételezve, hogy itt most lengés van, ez E ad minusz D alfa T-szer, C1-szer koszinusz gamma T plusz C2-ször színusz gamma T. És akkor ebben az esetben ugye itt a gamma az egyenlő alfászor 1 minusz D négyzet a gyök alatt. A második esetben viszont most már nem feltételezhetjük, hogy a partikuláris megoldás konstans, az valamilyen időben változó függvény lesz, és akkor helyettesítsük be az XP egyenlő K-szor koszinusz omega T plusz L-szer színusz omega T partikuláris megoldás próbafüggvényét. Tehát ezzel a próbafüggvényen lehet megpróbálni ezt megoldani. Tehát ez most még csak egy próbafüggvény. És de hogyha ebben a próbafüggvény alakban ezt meg tudjuk oldani, akkor egyértelmű, hogy egy olyasmi megoldáshoz jutunk, hogyha valamilyen kezdősebességgel, de kitérés nélkül ezt elindítanánk egy ilyen lengőrendszert, akkor lenne egy ilyen, tehát hogyha csak ezt a függvényt ábrázolnám, ez valami ehhez hasonló vonalként ábrázolható, de ehhez hozzáadódik ugye ez a periódikus függvény, és még a homogén rész az időben elhal, tehát minél nagyobb a T, annál jobban ez a burkoló görbe rásimul a nullára, tehát az el fog tűnni a megoldásból. Ugye kezdetben a kettő az valahogy együtt van jelen, és valami ilyesmi megoldást kaphatunk, ahol itt nagyjából állandósul ez a rezgés, ekkor beszélünk itt ettől a ponttól kezdve mondjuk úgy körülbelül állandósult állapotról. Vagy stacionár rezgésről, ugye ez pedig itt a tranziens. A tranziensnél ugye a periódus idő az 2 pi per gamma, itt pedig ugye a periódus idő az pedig 2 pi per omega lesz. Tehát van egy kezdeti, rövid ideig tartó tranziens rész, és azután mondjuk egy gép esetében ez néhány másodperc, aztán utána lehet, hogy egy évig így üzemel, ahogy egy állandósult állapotban üzemel a gépünk. Tehát ebből a szempontból itt most a legfontosabb, ugye, hogy nyilván a gépnek túl kell érnie a bekapcsolást, meg a kezdeti tranzienseket, tehát nem szabad, hogy akkor tönkre menjen, de utána a jellemző terhelés az ebből a fajta rezgésből eredeztethető. Tehát akkor itt most a legfontosabb a partikuláris megoldást megkeresnünk, ugye azt pedig úgy tehető megtenni, hogy ezt visszahelyettesítjük a differenciál egyenletbe, ehhez pedig szükség lesz az időszerinti deriváltra és a gyorsulásra is. Tehát az xp pont az egyenlő, ugye ezt deriválni kell, akkor a koszinusznak minuszszinusz lesz a deriváltja, tehát akkor az minusz k-szor omega-szor szinusz omega t, ott pedig plusz l-szer omega-szor koszinusz omega t. Aztán az xp két pontot is kifejezve, ugye akkor itt még egyszer deriválunk, akkor ez mínusz k-szor omega négyzetszer koszinusz omega t lesz, itt pedig mínusz l-szer omega négyzetszer színusz omega t. Na most, hogyha ezeket visszaírjuk, ugye akkor először írjuk vissza az x két pontot, az úgy fog kinézni, hogy mínusz k-szor csak másoló omega négyzetszer koszinusz omega t, mínusz l-szer omega négyzetszer színusz omega t, és akkor utána jön a 2d alfászor x pont, tehát plusz 2d alfászor, és visszaérjük az x pontot, hogy az mínusz k-szor omega-szor színusz omega t, plusz l-szer omega-szor koszinusz omega t, így, és akkor még plusz jön az alfa négyzetszer az xp, azaz k-szor koszinusz omega t plusz l-szer színusz omega t, és mindez egyenlő ugye az f0-szor alfa négyzetszer koszinusz omega t-vel. Jó, tehát ezt az egyenletet kaptuk, hogyha visszaírjuk, és innen a koszinuszos tagoknak az együtthatója, és a színuszos tagoknak az együtthatója, az külön kigyűjthető, akkor ugye itt van egyszer mínusz k omega négyzet, aztán utána itt van mínusz, nem is, az plusz lesz, 2d alfászor l-szer omega, ugye, tehát ez innen jött, és akkor itt van még plusz alfa négyzetszer k, és ez egyenlő a túloldalon az f0-szor alfa négyzettel. Tehát itt kaptunk egy egyenletet, és ugyanígy kigyűjthetjük a színuszos tagokat is, tehát itt lesz a mínusz l-szer omega négyzet, itt mínusz 2d alfászor k-szor omega, plusz alfa négyzetszer l egyenlő nulla. És ezt az egyenletrendszert kell megoldani k-ra és l-re, hogy megkapjuk a keresett megoldásunkat. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit még átalakítsuk, kicsit kezelhetőbb alakba legyen, látszik, hogy érdemes lehet leosztani az alfával, vagy az alfa négyzettel. Tehát, hogyha az egészet elosztjuk alfa négyzettel, akkor bevezethetünk egy olyan mennyiséget, ugye, ami úgy néz ki, hogy a lambda az omega per alfa. Tehát ugye itt omega négyzet per alfa négyzet lenne, tehát akkor ebből itt lambda négyzet lesz a leosztás után, és ezt a lambdát hangolásnak nevezzük, és azt adja meg, hogy a gerjesztési frekvencia az milyen viszonyban van, vagy milyen arányban áll a saját körfrekvenciához, a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciához képest. És ez egy nagyon fontos paraméter lesz, na most ha ezt itt megtesszük, akkor itt azt kapjuk, ugye itt leosztunk, akkor itt lesz egyszer egy lambda négyzet, de akkor itt is a k-nál megjelenik, itt csak a k marad magában, tehát akkor k minusz lambda négy, k minusz k szor lambda négyzet, azaz 1 minusz lambda négyzet szer k emelhető ki. Akkor itt, hogyha leosztok az alfa négyzettel, akkor itt egy alfával tudok osztani, és itt az omega per alfa fog megjelenni. Tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy plusz 2d lambda szor l az egyenlő f nullával. A második egyenletben ugyanígy az l-es tagok hasonlók, mint itt, ahogy a k volt, tehát itt ez 1 minusz lambda négyzet szer l, minusz 2d lambda szor k egyenlő nulla. És itt kaptam egy olyan egyenletet, amiben ugye most már a lambda is egy dimenziótlan szám, ugye az is frekvencia osztva frekvenciával, a d is egy dimenziótlan mennyiség, tehát innen a k-t és az l-et most már viszonylag könnyen ki lehet számolni, vagy fölírhatjuk ugye ezt úgy is, kicsit szebb alakban úgy, hogy 1 minusz lambda négyzet, kiemelem ugye mátrixos alakba, itt van a 2d lambda, itt a minusz 2d lambda, itt pedig az 1 minusz lambda négyzet, ezt kell megszoroznom a kl vektorral, és ez egyenlő f0 és 0. Jó, tehát ezt az algebrai egyenletet kell megoldani k-ra és l-re. Okay. Arra még lehet, hogy lesz idő. És akkor tehát ebből az egyenletből itt ki tudjuk fejezni az l-et, mondjuk úgy, hogy az l az egyenlő 2d lambda per 1 minusz lambda négyzet szer k. Ez a baj, hogy nem tudok szinte sehova írni ezen a táblán. Úgy néz ki leírt. Jó, tehát ezt visszahelyettesíthetjük utána az első egyenletünkbe. Tehát akkor az úgy fog kinézni, hogy 1 mínusz lambda négyzet szer k plusz, ugye lesz ott 2d lambda szor 2d lambda, az összesen 4d négyzet lambda négyzet per 1 mínusz lambda négyzet szer k, és ez egyenlő f nullával. És akkor innen k értékét kifejezhetjük, ugye be kell szorozni az 1 minusz lambda négyzettel, és utána ki lehet emelni a k-t, és amit itt kapunk, azzal átosztunk. Tehát ez gyakorlatilag úgy fog kinézni, hogy 1 minusz lambda négyzet osztva 1 minusz lambda négyzet a négyzeten plusz 4 d négyzet lambda négyzet szer az f0. Tehát itt van egy dimenziótlan kifejezés, és ebből az f0-al megszorozva kapjuk a k értékét. Visszahelyettesítve ugye ezt az előbbi összefüggésbe, akkor látjuk, hogy itt 1 minusz lambda négyzettel kellene osztani, tehát ezzel osztunk, ami itt pont a számlálóban van, tehát csak ki kell cserélni azt a 2d lambdára, tehát az l az úgy fog kinézni, hogy 2d lambda per 1 minusz lambda négyzet a négyzeten plusz 4d négyzet lambda négyzet szer f0. És akkor azt mondjuk, hogy végül is az xp megoldás függvényt, tehát a partikuláris vagy állandósult állapothoz tartozó megoldást, ugye akkor a k szor koszinusz omega t plusz l szer szinusz omega t alakban megtaláltuk. De amit még itt el kell mondani, az az, hogy ugyanezt a megoldást, ezt fölírhatjuk úgy is, hogy valami nagy x amplitúdó szorozva koszinusz omega t mínusz egy fázis késéssel. Ez az alakú megközelítés, ez pedig azt fejezi ki, ugye, hogy az erőgerjesztésünk az egy koszinuszos függvény volt, és ilyen alakban is kereshettem volna egyébként eleve a megoldást, csak korábban inkább az ilyen alakúakat használtuk. Mind a kettő teljesen jó. Itt gyakorlatilag a nagy X az azt fejezi ki, hogy mekkora lesz az amplitúdó az állandósult állapotban, és ez a teta, ez pedig a fáziskésés, ugye, tehát ez lesz az amplitúdó, a teta pedig a fáziskésés, ami pedig egy negatív, tehát ugye a teta az önmagában egy pozitív szám, és a mínusz teta az azt fejezi ki, hogy a gerjesztő hatáshoz képest időben késve követi azt a válasz a rendszernek tulajdonképpen. És akkor azt, hogy ezt hogyan lehet kifejezni most K-val és L-lel, ezt még gyorsan írjuk föl. Tehát, hogyha ezt tovább bírom, akkor ez úgy fog kinézni, hogy nagy X-szer koszinusz omega T-szer koszinusz teta plusz nagy X-szer színusz omega T-szer színusz teta. És innen akkor látszik, hogy a K-nak mi feleltethető meg, tehát ugye a K-nak ez felel meg, a nagy X-szer koszinusz teta, és az L-nek a nagy X-szer színusz teta. Tehát a K az egyenlő nagy X-szer koszinusz teta, az L az egyenlő nagy X-szer színusz teta, és hát ami a legegyszerűbben kiolvasható belőle, hogy a fáziskésést az nagyon rövid úton ki lehet számolni, ugye a tangens teta, tehát csak el kell osztani egymással a két egyenletet, az L per K alakban adódik. Nézzük meg, az L per K az micsoda. Tehát itt a számnála ugyanaz, számnála ugyanaz. A nevezőben mind a két helyen megjelenik az F0, tehát az L per K az 2D lambda per 1 minusz lambda négyzet. Tehát innen a fázis késésnek a szöge az kifejezhető. Ugye másik ilyenkor teljesen szokásos dolog, hogy mind a két egyenletet négyzetre emeljük, összeadjuk, és így megszabadulunk, idézőjelben megszabadulunk, ugye a koszinuszos és színuszos tagoktól, tehát az következik ebből, hogy a nagy x-et azt pedig úgy számíthatjuk ki, hogy k négyzet plusz l négyzet a gyök alatt. Jó, tehát hogyha mind a kettőt négyzetre emelem, akkor az F0 négyzet az mindenhol megjelenik, tehát akkor azt már kiemelhetem. Ugye itt lesz egy olyan az egyik esetben, hogy ugye a nevező az mind a két esetben az, hogy az 1 minusz lambda négyzet a négyzeten plusz 4D négyzet lambda négyzet a négyzeten, majd még a gyökéret ki kell tenni. És ott ugye a K négyzetnél van az 1 minusz lambda négyzet a négyzeten, plusz itt pedig van a 2D lambda a négyzeten, és ez az egész kifejezés a gyök alatt. Ugye tehát itt fönt is gyakorlatilag megjelenik az, ami lent a négyzeten szerepel, tehát ennek az eredménye az úgy fog kinézni, hogy 1 per 1 minusz lambda négyzet a négyzeten, plusz 4D négyzet lambda négyzet a gyök alatt, és az F0-t most ide hátraírom. És amire erre szükség volt, az az, hogy ezzel bevezethető egy úgynevezett nagyítási függvény, ahol a nagyítási függvény az az 1 per 1 minusz lambda négyzet a négyzeten, plusz 4D négyzet lambda négyzet, és ez az egész nevező még a gyök alatt. Jó? Tehát ez azt mondja meg, hogyha ki tudjuk számolni, ugye a legelején ki tudtuk számolni a mozgásegyenlet felírásával, hogy mi lesz ez a statikus kitérés. És ha a statikus kitérést megszorzom a nagyítási függvénnyel, amiben csak a relatív csillapítás és a hangolás szerepel, mint paraméter, ezek ismeretében ugye megkapom azt, hogy mi lesz a stacionárius rezgésem, az az állandósult állapotbeli rezgésemnek a nagy X amplitúdója. Tehát ugye a nagy X amplitúdó, az egyszerűen nagy n szer f0. És a fáziskésés az pedig ugye a teta, az pedig arcus tangens, ugye 2d lambda per 1 minusz lambda négyzet, és a fáziskésésről ugye még azt kell itt kikötni, hogy a teta az nagyobb egyenlő nulla, kisebb egyenlő, mint pi kell, hogy legyen. Tehát gyakorlatilag ezekkel a képletekkel az állandósult állapotbeli megoldás az meghatározható az erőgerjesztés esetén, és akkor hát ugye látszik, hogy ez a görbe, ez függ a hangolástól, még akkor ide kéne írjam ugye még egyszer, hogy ez az omega per alfa, és az n-et azt ugye szokás a hangolás függvényében ábrázolni, és akkor egy görbe sereget kapunk, amelyik görbe seregnek a d lesz a paramétere. Jó? Hát erre most már nem maradt idő, hogy még ezt is fölrajzoljam, ezt a nagyítási függvényt, és itt is egyébként ugyanúgy a fáziskésés az a hangolás függvényében ábrázolható, és ott is egy görbe sereget kapunk, aminek a csillapítási tényező a paramétere. Jó? Hát köszönöm szépen a figyelmet!